hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Helyszíni kihallgatást tartottak Móron. Napközben kommandósok és több tucat rendőr jelent meg az egykori Erste Bank fiókjánál.
A szemtanúk szerint kora délután körülbelül 50 rendőr érkezett az 5 évvel ezelőtti brutális gyilkosság helyszínére, ahová V. Robertet, a bankrablás egyik gyanúsítottját is magukkal vitték, azért, hogy megmutassa, hogyan zajlottak az események. A nyomozók a területet 200 méteres körben lezárták. A gyanúsított ügyvédje elmondta, álláspontja szerint a 8 ember élet kioltásában nem Védence, hanem N. László tekinthető bűnösnek. Közben híradónk értesülése szerint várhatóan a jövő héten konzultál az országos rendőrfőkapitány az igazságügyi és rendészeti minisztérium képviselővel arról, szükséges-e a rendőrségen belül vizsgálat a Móri nyomozást illetően. Kondorosi Ferenc a tárca államtitkára szerint indokolt volna a vizsgálat, mert elképzelhető, hogy nem voltak megalapozottak az ügyben eddig hozott ítéletek.
A Fidesz kitart amellett, hogy a bejelentett helyszínen ünnepli március 15-ét. Az ellenzéki pártot helyszínváltoztatásra kérte Demszky Gábor főpolgármester.
Mivel a tér kicsi, ezért lesz a megemlékezés színhelye az Erzsébet híd pesti hídfője is, jelentette ki Orbán Viktor, aki reggel című műsorunk vendége volt. A Fidesz elnöke szamárságnak nevezte azokat a felvetéseket, amelyek szerint a 2002-es hídfoglalás vagy az őszi események indokolták volna a helyszín kijelölését.
Ma a magyar belváros, tehát Budapest belvárosában olyan helyet találni, ahol a rendőrség az elmúlt néhány hónapban nem követett el agressziót békés emberek ellen, nagyon nehéz lenne találni.
Demszky Gábor ezt követően levélben kérte Orbán Viktort a döntés megváltoztatására. Mint a főpolgármester fogalmazott, aggodalmai vannak, mert a Fidesz elnöke már többször választott, idézem, kitűnő helyszínt pártja nagy rendezvényeihez. A Fidesz ugyanakkor kitart az Erzsébet híd mellett, és minden jogszabályi kötelezettségének eleget tesz a rendezvény biztosítása érdekében, közölte Szijjártó Péter szóvivő.
A Civil Jogász Bizottság jelentése szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az elsőrendű felelős a tavaly őszi demonstrációkhoz kapcsolódó rendőri brutalitásért. Az állásfoglalás elmarasztalja az igazságügyminisztert és a főpolgármestert is. A testület 250 oldalas jelentéséhez 60 érintettet hallgatott meg.
A Civil Jogász Bizottság szerint tavaly össze a rendőrség brutálisan lépett fel Magyarországon, és önkényes letartóztatások történtek, közölte a testület társelnöke. Morvai Krisztina büntetőjogász élesen bírálta Gyurcsány Ferencet amiatt, hogy bár a Civil Jogász Bizottság tudomása szerint mintegy 100 ember megsérült szeptember 19-én éjszaka, a kormányfő másnap példamutató határozottságáért megdicsérte a rendőrséget, ahelyett, hogy leállította volna a törvénytelenségeket. Völgyesi Miklós volt bíró, a testület másik társelnöke szerint a törvényi előírások alapján a magyar rendőrség a kormány, azaz a miniszterelnök irányítás alatt működik, ezért a tavaly őszi események főfelelőse Gyurcsány Ferenc, mert a tömegoszlatás megengedhetetlen eszközökkel történt.
Vipera és olyan sorozatlövő fegyver, aminek a csövére páncértörő puskagránátot lehet felszerelni, ez nem törvényes eszköze a tömegoszlatásnak.
A Civil Jogászbizottság szerint a tavaly őszi eseményekkel kapcsolatos bírósági ítéletek meghozatalakor eljárásjogi és cselekményminősítési hibák történtek. Ezért a testület a legfelsőbb bíróság büntető kollégiumától jogegységi határozatot kér, hogy ilyen mulasztások többet ne fordulhassanak elő. A Civil Jogászbizottság úgy véli, ezekben az ügyekben közkegyelmet kellene gyakorolni. A közelmúltban készült el a Göncöl Katalin vezette testület jelentése a tavaly őszi események zavargások hátteréről, következményeiről. A testületet a kormányfő tavaly novemberben kérte fel erre a munkára. A Göncöl Bizottság jelentésének egyik fő megállapítása szerint a 2006-os őszi zavargásokért felelősség terheli a közélet szereplőit, a miniszterelnököt, a köztársasági elnököt és a médiát is. Szerettük volna megtudni Göncöl Katalin álláspontját a Civil Jogász Bizottság jelentéséről. Ő telefonon azt mondta, nem kíván nyilatkozni, mert már a Morvai Bizottság nyilvános értékelése előtt eldöntötte, hogy nem fog a jelentés tartalmára reagálni. Felhívta a figyelmet, hogy mindkét jelentést bárki elolvashatja és összevetheti. Göncöl Katalin utalt arra, hogy az általa vezetett szakmai testület kormányhatározatban rögzített kérdéseket vizsgált, szerinte a civil jogászbizottság elsősorban emberi jogi kérdésekkel foglalkozott. Deng Szemese kormányszóvivő még délelőtt reagált a Morvai jelentésre.
Eddig az ismert, amelyet Morvai Krisztina a sajtóban elmondott az ő jelentésével kapcsolatosan, de ebből is azt tűnik ki, hogy politikailag egy igen elfogult vádaskodó anyagról van eddig szó, legalábbis ami az eddigi sajtónyilatkozataiból kiderül.
A kormány szóvivő közölte. A Göncöl testület jelentés alapján a kormány felkérte a szaktárcákat, hogy készítsenek intézkedési tervet. Ezt a dokumentumot a tervek szerint a jövő héten tárgyalja a kabinet.
A Fidesz tiszteletben tartja a Morvai Bizottság jelentésében foglaltakat, mondta Szijjártó Péter, a párt szóvivője. A Magyar Demokrata Fórum egyfajta véleményként értékeli a dokumentumot, és konzervatív pártként tiszteletben tartja a véleménynyilvánítás szabadságát. Az SDS sajtóosztálya egyelőre nem kívánta kommentálni híradónak a jelentést. Az MSZP pedig úgy látja, a Civil Jogász Bizottság jelentéséből egyértelműen kiderül, hogy azt a Fidesz politikai megrendelésére készítették az október 23-án.
A szocialista párt szóvivője szerint a Gyurcsány Ferenc felelősségét kiemelő dokumentum egy koncepciós eljárás eredménye.
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség bízta meg ezt a bizottságot, és valószínű politikai forgatókönyv készült. Az igaz, hogy egyfajta tudományos köntösbe kívánták ezt öltöztetni.
Nyakó István hozzátette, a készítők személye helyett megpróbálják a tartalmat figyelembe venni. Így ha találnak a jelentésben megfelelő szakmai érveket, akkor azokat megfontolják. A Fidesz tiszteletben tartja a jelentést, és ezt várná el a kormánytól is.
Furcsának tartom azt, hogy ugye a kormány azonnal, ha jól emlékszem, az elfogultsággal vádolta meg és támadta meg ezt a jelentést. Úgy tűnik, hogy a kormánynak minden elfogult, ami nem a kormány felkérésére és nem kormány tisztségviselők által történt.
Szijjártó Péter megjegyezte, a rendőri fellépésről szóló jelentést még ők is tanulmányozzák.
Április 1-től átfogó ellenőrzésbe kezd az egészségügyi tárca azért, hogy kiszűrje a társadalombiztosítás potya utasait, és hogy megtudja, ki jogosult TB-finanszírozású ellátásra. A kormány ígérete szerint lesz türelmi idő a jogviszony rendezésére, ez év végéig.
Méltánytalannak tartja az egészségügyi tárca a potya utasok létét a biztosítottakkal szemben, hangoztatta a tárca államtitkára az április 1-től induló ellenőrzéseket indokolva.
Valamennyi igénybevevőnél, járóbetegszakrendelésnél, kórházban, házi orvosnál meg fog történni annak az ellenőrzése, annak a vizsgálata, hogy jogosult-e valaki az egészségügyi szolgáltatásra.
Egy belső informatikai rendszer segítségével állapítják majd meg, hogy a betegnek van-e társadalombiztosítási jogviszonya. Az átmeneti időszakban még mindenkinek megtéríti a TB az ellátását, de 2008. január 1-től a nem biztosított állampolgárnak kell fizetni. A szaktárca adatai szerint mintegy 400-500 ezeren lehetnek azok, akik nem fizetnek járulékot.
100 kg mérgezett paprikát találtak Kaposváron. A növényvédelmi szakemberek egy kereskedő raktárát ellenőrizték, és az ott talált Spanyolországból származó piros paprikában veszélyes rovarölőszert mutattak ki. A permetezőszer Magyarországon tiltó listán szerepel.
Ha azt mondjuk, hogy meleg vérekre veszélyes, egy idegméreg és gyomorméregről van szó, még azt sem tudom mondani, hogy ebben mennyit kell elfogyasztani. Vélhetően akut problémát nem okoz. Itt ugyanaz a probléma alakulhat ki, hogyha ezt a típusú, ezt a fertőzött paprikát hosszabb ideig fogyasszák.
A Lapincs folyó teljes magyarországi szakaszát, a Rábát pedig 10-12 km hosszan érinti az Ausztriából eredő olajszennyezés, amelyet egy határmenti üzem energiaközpontjának műszaki hibája okozott. A turbinaolaj kiömlését az osztrák szakemberek nem tudták megállítani, ráadásul a szennyezés délután is kapott utánpótlást. A természetvédelem munkatársai folyamatosan figyelik az érintett folyó szakaszokat.
Úgynevezett merülőfalakat telepítünk a Rába medrébe, és ezek mellé pedig perlit alapanyagú hurkákat, amik tulajdonképpen magukba szívják az olajszennyeződést, és ilyen módon szedjük le a víz felszínén található olajat.
Az újpesti Szőnyi János általános iskola megszüntetése ellen demonstráltak szülők és kisdiákok. A tiltakozók szerint az önkormányzat azt tervezi, hogy az alsós diákokat egy a lakóhelyüktől távol eső intézménybe irányítanák.
Teljesen maga alá került, elkezdett sírni, amikor megtudta ezt az egészet, mert ugye ő ide jár sportolni is. Ez a férfi a kisfiáról beszél, akinek több kilométert kell gyalogolnia, ha megvalósul az önkormányzat terve, és megszünteti a Szőnyi János általános iskolát. Több mint 100 kisdiák és szüleik ma azt mutatták be, hogy a két iskola közti távot 30-40 perc alatt tudják megtenni. Azt állítják, a tömegközlekedés is legalább ennyi időt venne igénybe a többszöri átszállás miatt. A befogadó iskola igazgatója azt mondja, ha kell, megoldják a 160 új diák oktatását.
Vélhetőleg fordított helyzetben mi ugyanezt tettünk. Mi is keresnénk azt, hogy hogyan tudnánk túlélni ezt a helyzetet.
Az aláírással valószínűleg, hogy átvettem az iskolát.
A szülői munkaközösség elnöke több száz aláírással ellátott petíciót hozott Újpest alpolgármesterének. Ő azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni. Megbízottja vette át a papírokat is.
Falakba ütközünk, nem hajlandóak velünk tárgyalni.
A közgyűlés jövő kedden dönt az iskola sorsáról. Ekkorra a szülők újabb tüntetést hirdetnek.
Külföldről. A német kancellár és a francia elnök egyetért abban, hogy az uniónak egyre nagyobb szerepet kell vállalnia Európán kívül, főként a Közel-Keleten. Angela Merkel és Jacques Chirac Berlin mellett tartott csúcs találkozóján szóba került Irán ügye is. Merkel kancellár azt mondta, a teheráni atomválsággal most ismét az ENSZ biztonsági tanácsának kell foglalkoznia. Mint ismeretes, az iszlám köztársasága a BT szabta határidőig sem függesztette fel urándósítását. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél akkreditált iráni nagykövet óva intette attól az Egyesült Államokat, hogy megtámadja országát. A diplomata kijelentette, Irán nem Irak. Az irániak békét akarnak, de ha támadás érné őket, vérükkel óvnák meg hazájukat. Brit lapértesülés szerint a londoni kormányzatnál úgy vélik, hogy az Egyesült Államok még George Bush elnök mandátumának lejárta előtt megtámadja Iránt, amiért az gyanúja szerint atomfegyver kifejlesztésén dolgozik. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, 10 hét után az általunk közvetített Vasas Debrecen mérkőzésen megkezdődtek a hazai első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi küzdelmei. Az Ilovszki Rudolf stadionban játszott meccs összefoglalóját látják most.
Remekül kezdődött az idei év első bajnoki mérkőzése, hiszen mindjárt a második percben Sándor Tamás veszélyeztetett egy szép szabadrugással. Németh Gábor azonban a helyén volt, akárcsak a debreceniek kapusa Balog János lázok hatalmas távoli lövésénél. A mérkőzés 23. percéig a középpályán gyűrték egymást a csapatok, ekkor Unierzsiszki kezezése miatt 11-eshez jutott a Debrecen. Szidibe büntetőjét azonban bravúrral védte Németh Gábor, aki Zsolnai közeli lövését is hárította a 29. percben. A második félidőben is a Vasas kapusa érdemelte ki a legnagyobb elismerést, hiszen Sándor Tamás két alkalommal is gólt szerezhetett volna egy-egy távoli lövéssel. Az 51. percben azonban már csak a Vukmir tehetett arról, hogy továbbra is 0-0 maradt az eredmény. A találkozó legszebb mozzanatára lázok félfordulatos lövésére a második félidő közepéig kellett várni, a meccs egyetlen góljára pedig a 86. percig. Egy vendégszöglet után a csereként beállt Sána volt eredményes, ezzel 1-0-ra nyert a Debrecen a Vasas otthonában.
A görögök és a litvánok felett aratott győzelmei után a magyar futszál válogatott számára Oroszország ellen már egy döntetlen is elég volt a dabasi EB-selejtező tornán ahhoz, hogy tovább jusson a novemberi portugáliai kontinens bajnokságra.
Mindössze egy lépés választotta el a magyar futszál válogatottat a csodától, azaz az Európa-bajnoki részvételtől. Csak hogy ezt a lépést Oroszország legjobbjai ellen kellett volna megtennie Kozma Mihály szövetségi kapitány együttesének. A lelkes dabasi közönségnek sajnos hamar rá kellett döbbennie, a két válogatott között jelentős sebességbeli különbség van, amit az oroszok kegyetlenül ki is használtak. Főleg a honosított brazil Da Silva villogott, aki lélegzetelállító megmozdulásaival igazolta, miért is szerepel Pelé felirata mezén. A 2-0-ás első félidő után a mieink lélekben feladták a csatát, Azizovék kedvükre rugdosták a gólokat, egészen 5-ig jutottak. Oroszország ezzel kiharcolta az EB szereplést, a magyar csapatnak pedig megmaradt a remény, esetleg 2009-ben hazai környezetben kontinens viadalon játszhat.
A papírforma eredmény született, igazából az eredmény miatt nem vagyok csalódott. A játékosok megtettek mindent, és ma estén ekkora különbség volt a két csapat között.
A női kosárlabda Euroligában egyedüli magyar csapatként állva maradó Sopron kedden vereséget szenvedett az orosz Szamara otthonában a sorozat negyed döntőjének első mérkőzésén. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második felvonásán ezért Székely Norbert vezetőedző együttese hazai pályán a játékban maradásért küzdött a tavalyi döntős ellen.
A Final Four álom maradt Sopronban, hiszen az orosz listavezető Szamarát a magyar játékosok és a soproni teltház sem ijesztette meg annyira, hogy ne nyerje 75-63-ra az Euroliga negyeddöntőjének második meccsét és ezzel a párharcot. Bravúr híján az MKB a 8 között búcsúzott.
Ez a mérkőzés számszakilag akár egy negyeden is múlhatott. Egyébként viszont a két csapat között különbségek vannak minden szempontból. Lejátszották gyakorlatilag a fejünk fölött a mérkőzést. A Szamara egy okos csapat, tehát a harmadik, második, harmadik, negyedik negyedben ők berendezkedtek egy nyugodt, statikus játékra. Tudták, hogy ezt az előnyt ezt ők képesek megtartani. Nem egy tipikus orosz csapat olyan, amelyik az egy-egyre egyéni képességekre épít, hanem elsősorban olyan, amelyik a csapatot tartja szem előtt. Bejutottunk a legjobb nyolcba, egyre erősödik az európai élmezőny. Ezzel teljesítettük, vagy talán egy picit túl teljesítettük a tervünket. Örülünk, de nem maradéktalanul.
A férfi magyar bajnokságban viszont a Falkó örülhetett, hiszen nagyon 75-50-re megverte a Kaposvárt.
Az Újpest jégkorong csapata a bajnoki elődöntő harmadik csütörtöki mérkőzésén óriási csatában legyőzte a Dunaújvárost, ma ismét idegenben próbálta meg kihajszolni azt, hogy rendezzenek bajnoki elődöntőt a Megyeri úton, mivel az Acél BK gárdája már 2-1-re vezetett a három győzelemig tartó párharcban.
A hazai pálya előnye a jégre úgy tűnik nem igaz, hiszen a Dunaújváros Újpesten nyert 2-2, pontosan az elődöntő első két meccsét, majd hazai pályán megcsúszott, és hiába vezették 2-1-re a párharcot, otthon ma is kikaptak a lilafehérektől, akiknek elég volt minden harmadban lőni egyet, az elsőt kimondottan a béke jegyében, hiszen Horváth Andrást visszakérték a csapatba, a társak pedig megverte klubtársát. Jó döntés volt, mert az Újpest vele 3-1-re nyerte a párharc negyedik meccsét, ami azt jelenti, hogy ismételhetik a tavalyi Alba Volán elleni döntőt, persze, ha a hazai jégen ezennel nem csúsznak meg horváték.
Két mérkőzést rendeztek a Budapest Bank férfi kézilabda ligában, ezeken Debrecen Tatabánya 27-29 és Győr Gyöngyös 23-21. A napokban a nyolcad döntőbe kerülésért küzdöttek a csapatok a labdarúgó UEFA kupában. A Leverkusen a Blackburn otthonában próbálta meg kiharcolni a továbbjutást.
Alaposan kitettek magukért a Blackburn Rovers és a pirosmezes Bayer Leverkusen játékosai az első mérkőzésen, hiszen a Bayer Arénában 5 gól született az odavágón. Nem lehet egyik csapatot sem bunker futballal vádolni a visszavágón, ennek ellenére az angliai összecsapás gól nélküli döntetlennel végződött, ami betudható talán az Ord időjárásnak is. Ez azt jelenti, hogy 3-2-es hazai győzelmével a Leverkusen berekedte be magát az UEFA Kupa legjobb 16 csapata közé.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A Sportaréna hétfői adásában foglalkozunk a Honi Kosárlabda Szövetségben kialakult helyzettel, láthatják a labdarúgó Borsodi Liga tavaszi első fordulójának góljait, és bemutatjuk az NB1-ben először dirigáló női játékvezetőt, Gál Gyöngyit, valamint megszólal a szombathelyi labdarúgó csapatban tulajdonrészt szerzett Illés Béla is. A Rácz Félix Nagy János vitában most csonttörő véleményét ismerhetik meg. Talmácsi Gábor pedig bemutatja új versenyzői felszerelését az idei, remélhetően kiemelkedő eredményt hozó motoros világbajnoki szezon előtt. Sportaréna, hétfőn 20 órakor.
Amikor engem vártak már akkor is, éjjel-nappal muzsikát hallottam, és főleg, hogy hegedű szó. Nem is emlékszem arra az időre, amikor ne hegedültem volna. Azon dolgozom, hogy a jókedvet, a vidámságot és a szépséget tudjam közvetíteni. Ezért érdemes dolgozni egy életen át, mert az embereket meg lehet vele gyógyítani.
Kettesben Illényi Katicával. A portréfilm második befejező részét hétfőn 20 óra 55 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban. A világ ura akart lenni. Létre akarta hozni a harmadik birodalmat. 12 éven át uralkodott a német népen. Egy olyan világháborút indított el, amely 50 millió ember életet követelt. Egyedülálló dokumentumfilm Adolf Hitlerről, naplók és levelek felhasználásával egy olyan korból, amit eddig csak fekete-fehérben ismertünk. Adolf Hitler. Angol dokumentumfilm hétfőn 22 óra 25 perckor a Duna Televízióban.
Spanyolország bármely városában járunk is. A természeti környezethez illeszkedő építészet mindenhol lenyűgöző látvány nyújt. A sorozat Spanyolország 13 építészének életművén keresztül mutatja be a városok épületeinek formagazdagságát, a vidéki tájból kiemelkedő házak szépségét, valamint az anyagokkal és a fénnyel dolgozó művészek teremtő munkáját. A fény dicsérete. Spanyol ismeretterjesztő sorozat kedden délután a Duna Televízióban.